Kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Fohászkodjunk énekszóval most az Isten tiszteletünk elején a 235. dicséretünket énekeljük el végig, tehát 235. énekünket keressük meg, és énekeljük mind az öt verszakával. Hallgass meg minket, nagy Úristen, e mostani nagy szükségünkben. Ami segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Figyeljünk együtt arra, hogy mit mond nekünk ezen az estén arról az Úr, hogy ki a boldog. A 32. Zsoltár első 7 verséből hangzik hozzánk így Isten beszéde. Boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim. Egész nap jajgatnom kellett, mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed. Erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. Ezért hozzád imádkozzék minden hívő, amíg megtalálhat. Ha nagy vizek áradnak is, nem érik előtt. Te vagy az oltalmam, megóvsz a bajtól, körülveszel a szabadulás örömével. Fohászkodjunk most közösen. Urunk Istenünk, hadd valljuk meg neked most azt, hogy amikor érezzük is, hogy mennyi nyomorúsággal kell megbirkóznunk, mennyi nehézség van az életünkben, amikor küszködünk, nem igazán gondolunk talán arra, hogy miért is van ez, vagy hogy mi is lenne a kiút, hová menekülhetnénk. De olyan jó, hogy te újra és újra megszólítasz bennünket, jeltesz magadról. Olyan jó, hogy figyelmeztetsz bennünket. Köszönjük neked, hogy ilyenkor megint csak odafordulhatunk. Köszönjük, hogy rádöbbenhetünk arra, mi is volt a kínlódásunk oka. És bizony, hányszor vagyunk mi is így, mint a zsoltáros. Hogy azért, mert egyszerűen csak a szőnyeg alá söpörtünk problémákat, mentünk tovább, rohantunk talán a világgal együtt. A lelkünk nyugtalan volt, és az is maradt. Mert nem beszéltük meg veled, mert nem vittük oda, amivel vétkeztünk ellened, vagy vétkeztünk embertársaink ellen. Köszönjük, Urunk, hogy te mégis annyiszor utánunk nyúltál már. Köszönjük kegyelmedet. Köszönjük, hogy most is így várhatjuk azt, hogy szeretetettel és szent lelkettel megérinted a szívünket. Segíts nekünk, hogy meghallhassuk szavadat. Fohászkodunk így hozzád, szent lelked áradásáért, ajándékáért. Légy itt általa közöttünk velünk, s áld meg együttlétünket, ígére figyelésünket. Hadd ismerhessük meg, és hadd tapasztalhassuk meg, talán már újra, talán már sokadszor ezt a fajta boldogságot, amelyről te most itt ebben a zsoltárban beszéltél nekünk. Jézus Krisztusért kérünk, könyörülj rajtunk. Ámen. Háromszázharmincnyolcadik dicséretünket keressük meg, és énekeljük el mind a 4 verszakával. Legyen ez imádságunk, lelki próbáimban, Jézus, légy velem, el ne tántorodjék tőled életem. 338. dicséretet énekeljük tehát.
Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Imádkozzunk. Urunk, kérünk szavadért, elevenítő szent lelkedért, formáld életünket, gondolkodásunkat, formáld a mi szívünket, hogy jobban megismerve téged, eltűnjön szívünkből minden álnokság, minden hamisság, hogy megújíthass a mi életünket, Uram. Köszönjük ezeket az alkalmakat, hogy így beszélsz velünk, formálod az életünket, és kérünk, hogy hadd ragadjuk meg most hittel ígéretedet, hogy most is itt vagy közöttünk, velünk, szent lelked és igéd által. És ezt teszi igazán áldottá, szenté a mi alkalmunkat. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, a ma esti igehirdetés alapigéjét, amely megírva található Lukács evangéliuma 20. fejezetében. A 20. verstől olvasom a 26. versig a következőképpen. Ezután állandóan szemmel tartották őt, és kémeket küldtek utána. Azok igazaknak tetették magukat, hogy Jézust a saját szavaival fogják meg, és átadhassák a hatóságoknak és a helytartó hatalmának. Ezek megkérdezték tőle: Mester, tudjuk, hogy helyesen szólsz és tanítasz, és nem vagy személyválogató, hanem az igazsághoz ragaszkodva tanítod az Isten útját. Szabad-e a császárnak adót fizetnünk, vagy nem? Ő azonban felismerte álnokságukat, és így szólt hozzájuk: Mutassatok nekem egy dénárt. Kinek a képe és a felirata van rajta? Ők ezt felelték: a császáré. Ő pedig így válaszolt nekik: Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené. Így tehát nem tudtak belekötni szavaiba a nép előtt, hanem elcsodálkoztak válaszán, és elhallgattak. A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet, néki legyen hálaadás és dicsőség. Amen. Szeretett testvéreim, ennek a sorozatnak az a címe, hogy bőti találkozások Jézussal, és ezekben az igékben éppen azt látjuk, hogy az Úr Jézus találkozik Jeruzsálemmel, Jeruzsálem vezetőivel, aztán találkozik itt a kísértőkkel, és aztán holnap majd látni fogjuk, hogy találkozik a hitetlenekkel, a kételkedőkkel. Valójában Jézus Krisztusban, ahogy ezt már első este is elmondtam, Isten maga hajolt le az emberhez, és ő benne találkozhatunk mi Istennel. Egy alkalommal azt mondta az Úr Jézus: nagyobb van itt a templomnál. Ami tulajdonképpen egészen világossá teszi azt, hogy a zsidók hite szerint és Isten ígérete szerint ő ott volt a szentek szentjében. Jelen volt Jeruzsálembe. De azt mondja az Úr Jézus, itt nagyobb van a templomnál. És ez azt jelenti, hogy benne valóban jelen van az Isten. És benne jön létre az a találkozás, amire tulajdonképpen az őszinte ember szíve vágyik, aki vágyakozik Isten után. Benne találkozhatunk ővele. És a bőti találkozásokban, ahogy mondtam tegnap este is, hogy jó lenne, ha Isten eltávolíthatná azokat az akadályokat, amelyek bizony akadályok abban az életünkben, hogy vele személyes találkozásunk legyenek. És ezek az alkalmak is alkalmak arra, hiszen a testvérek is most sok mindent félretettek azért, hogy itt együtt legyünk, és Isten ígérete szerint valóban a jelen való Krisztussal, az ige Krisztusával találkozhassunk mi magunk is. Láttuk azt, hogy Jézus milyen türelmes az emberekhez, holott ismeri, így mondja az ige, hogy tudta, mi van az emberben. Annak ellenére képes volt eljönni, közénk jönni, értünk jönni, sőt, az életét adni értünk. Ez az indulat volt az ő szívében. És hogy a Filippi levélben mondja Pál apostol, az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt, és akkor létrejön a találkozás. Jézushoz közelít egy ember még annak idején, a legelején, amikor keresztelő János kijelenti róla, hogy íme az Isten báránya, hívja Filipp Nátánaelt, és akkor Jézus ennek a zsidó férfinak a közelettére azt mondja, íme egy igazán izraelita, akiben nincsen álnokság. Milyen jó, hogyha Isten azt mondhatja neked, nekem, amikor közelítesz hozzá, hogy ennek az embernek, ennek a hívő kereszténynek a szívébe nincsen álnokság. Igen, hát lehetséges, hogy a mi szívünkben álnokság van Isten iránt, de mennyire, hogy lehetséges. És tulajdonképpen az Úr Jézus küldetésének egyik nagyon jelentős mozzanata az volt, hogy a vele való találkozásban mi rádöbbenjünk, hogy mi nem azok vagyunk, akiknek Isten teremtett bennünket, hanem mi elvadultunk Istentől, eltávolodtunk tőle, szentségtelenné lettünk, Isten nélkül bűnösökké lettünk, lázadókká lettünk, és amikor a Szent Fiú, a szeretett Fiú emberi testet öltött, és megjelent az emberek között, bizony az ő szent jelenléte mindig a bűntudatot ébresztette fel az emberekbe. Tessék figyelni, hogy Péter találkozik a csodálatos halfogás során Jézussal. Mit mond neki? Eredj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Megrettent ő is és a vele lévő többi halász ember is. Jézus tisztaságától, szentségétől. És most tessék figyelni a szív állapotát. Az egyik emberből ezt váltotta ki, aki igaz volt az ő szívébe, abban a bűntudatot, a bűnbánatot, aztán a tisztulási vágyat váltotta ki, akár egy Zákeusból, vagy Mátéból, a vámszedőből és a többiekből. Vagy a bűnös asszonyokból. Ugye mennyire csodálatos volt a Jézussal való találkozás visszhangja az emberi szívekbe. Aztán voltak, akikből pedig dacot, ellenállást, tiltakozást, sőt ellenségeskedést váltott ki. Hát ezek az emberek itt éppen ilyen álnokul próbálják elgáncsolni, megbuktatni, tönkretenni Jézust, mert megsértette őket. Mert megbántotta őket. Igen, az ember, ahogy tegnap is hallottuk, meg ma is látjuk, talán Jézus egy kicsit diplomatikusan bánhatna a vezető emberekkel. Talán egy kicsit szelidebben, talán nem olyan keményen kellene neki közeledni az emberekhez. De hát ő nem olyan, mint mi. Jézus egész más. Az igazság, ő az igazság, ő a szentség, ő a bűntelen, a bűngyűlölő Isten fia, ő nem tűrheti a mi bűneinket. Van egy Ószövetség ige, azt mondja az Úr, ha tövis és gaz kerül elém, kiírtom. Isten nem viseli el a mi bűneinket. Igen, nem viseli el, és nem akarja, hogy mi olyanok maradjunk. Ezért találkozni kellett a szenttel, a tisztával, így mondta Pál apostol, a második Ádámmal, akiben bemutatta Isten, hogy ilyen az ember, ahogy Pilátus is felfedezi Jézusba, íme az ember. Igen, olyannak kellene lenni az embernek, az Istenhez való viszonyunknak, az indulatunknak, a szív tisztaságának. De hát Jézus nem olyan, mint mi, nem megalkuvó. Ő valóban nem söpri a szőnyeg alá a bűnt, hanem egyszerűen meg akar tőle szabadítani. Rámutat, hogy felismerjük, hogy miből kellene megszabadulnunk. Ő nem megalkuvó. Ő nem azt az elvet vallja, amit mi nagyon is szeretünk, hogy ne szólj szám, nem fáj fejem. Mi nagyon szeretünk kibújni a konfliktusok alól. Nagyon szeretjük a dolgokat rendezetlenül hagyni. aztán tessék megnézni, mi ennek az eredménye. Ezért ilyen a világ körülöttünk, mert nem rendezzük a dolgokat, mert nem mondjuk ki, hogy ez bizony bűn volt, rossz volt, és minden megy a maga útján tovább, és, hogy így mondjam, eszkalálódik a bűn. Kiterjed, hatalmat vesz rajtunk, és Jézus ezért lép fel a bűn ellen. Mert tulajdonképpen a bűn ellen való harc nem más, mint harc az ördög birodalma, a sötétség birodalma ellen, és harc az Isten országáért. A kettő együtt nem létezik. Kibékíthetetlen ellentét van a sötétség hatalma és Isten világossága között. Isten szentsége, tisztasága elegyíthetetlen a sötétséggel. Ezért szétválasztja a tisztát a tisztátalantól. Ez volt Jézus küldetése. Tulajdonképpen Jézus küldetésének a lényege az a világosság, amiről ő azt mondja, ő a világ világossága. Hogy meglássuk, hogy mi a bűn, mi a lázadás, hogy meglássuk, mibe vagyunk. Ezért ez Jézus küldetésnek egy nagyon jelentős mozzanata. Aztán akinek a szíve nem tiszta, még az Istennel is szembe mer fordulni. Igen, az Istennel is szembe mer fordulni. Hihetetlen. Nagyon sokszor tapasztalom, hogy mélyhitű, komoly, hívő emberek belerendülnek abba, amikor látják, hogy egy ember milyen vakmerő az Istennel szembe. Vakmerő. Egyszerűen gyűlöli az Istent. Szembeszáll vele. Nem tagadhatjuk le. A fiainkat az egyetemeken, leányainkat, fiainkat az egyetemeken, ma is olyan filozófusok tanításával világosítják fel, idézőjelbe, akiket nem is volna szabad tanítani. Gondolok itt Nietzschére. Megdöbbenve hallottam egyszer egy debreceni professzor előadását a rádióba Nietzschéről. Azt az égig magasztalást, hihetetlen. És ki ez az ember? Isten nyílt ellensége. Ő mondta. Csak egy mondatát idézem, amit az Antikrisztus című művébe írt. Az emberiség legnagyobb szerencsétlensége a szeretet vallása. A kereszténység. Ez az emberiség legnagyobb szerencsétlensége. Az Isten tagadás legszélsőségesebb állapotáig jutott el Nietzsche, és végül megőrült 39 éves korában. Ez volt az ítélete. Vagy a másik nagy Isten tagadó Marx, aki megfogalmazta fiatalon, életem célja, hogy bosszút álljak a magasságoson. De hát ő tagadta, hogy van, akkor kin akart ő bosszút állni. Ugye milyen fonák az emberi lélek, mennyire zavaros és mennyire sötét, mennyire démonizálódott. Mert hiszen a paradicsomban pontosan ez a dráma következett be. Mert miért is beszélek erről? Csak arról, mert nem értjük meg ezeket a vallásos embereket különben. Nem értjük meg, magunkat se értjük meg sokszor. Azért, testvérek, ha valaki visszaemlékszik az életének a dolgaira, vajon velünk nem fordult elő, hogy életünk egy-egy szakaszán lázadók voltunk Isten ellen? Hát dehogy nem. Én magam is emlékszem a kamaszkori lázadásaimra, amikor tudatosan lázadtam Isten törvénye akarata ellen. Igen, tudatos lázadás. Elvis Presley így fogalmazott, aki egy hívő baptista családból való volt. Ő maga is bemerítkezett hívő baptista volt. Azt mondta, művészetem célja, hogy leromboljam a keresztény erkölcsöt. Hát mi ez, ha nem nyílt lázadás az Istennel szembe? Igen. És mernek emberek kémeket küldeni Isten fia után? Mernek? Hát keresztre is merték feszíteni, arcul merték verni, lemerték köpni, megmerték gyalázni, most is ezt merik tenni. Lelki értelemben. Hát ilyen az ember. És tulajdonképpen mondom, Jézus küldetése amikor magam is szembesültem az Úrral. A teljes elveszettségemet éltem át. A teljes elveszettségemet éltem át. És ez nem valami hamis lelki betegség, ez nem valami lelki ferdeség, hanem aki valóban találkozik a Szenttel, az rájön. Aki egyszer tényleg kiáll a világosságra, az meglátja, hogy milyen a ruhája. A sötétben nem látszik a szenny, de a világosságban igen. Ott lelepleződik minden folt és mocsok, és tulajdonképpen Jézus ezért jött. És itt vannak ezek az emberek, akik leselkednek utána, akik már a megölésére készülnek, akik az elpusztítására törekednek, akik azt mondták róla, hogy Belzebub hatalmával viszi végbe a csodáit, mert azt nem tudták letagadni. Az ellenségei a legnagyobb mézes, mázas szavakkal próbálják törbecsalni. Milyen álnok az ember, és milyen sokszor előfordult ez az életbe. Milyen szomorú ma is látni, tapasztalni sokszor a legjobb barát. Az ember olvassa, szembesül a diktatúra éveiben sokszor tiszteletre méltó emberek dolgaival szembesül, nagyon elszomorodunk, akik olvashatunk jelentéseket, akik felismerik azt, hogy egyik lelkész képes volt kiadni a másikat úgy, mint bensőséges barát, az egyik a másikat, testvér, az egyik a másikat, elárulta. Hát nem ilyen az ember. Persze sokszor tiltakozunk, és azt mondjuk, hát én nem vagyok ilyen, de igen, ilyen vagyok. Ha mégsem követed el ezeket a dolgokat, adj hálát az Istennek, hogy megőrzött, hogy hordozott, hogy megtartott. Olyan sokszor hálát adunk mi a feleségemmel az Istennek azért, hogy együtt vagyunk. Hát a manapság ez nem egy nagy csoda, amikor valaki már 46 évig együtt él a feleségével, és tudja szeretni. Hát nem egy nagy csoda. Csoda. De nem egy nagy csoda, amikor az ember erkölcsös tud lenni, mikor egyenes tud lenni, mikor nem kell, nincs rajta a hazugság kényszere. Hát nem csoda az, amikor az ember tiszta. Csoda. Ez a mi Urunk csodája. És van ilyen, persze, hogy van. Hát aki a Szenttel közösségbe kerül, megszentelődik. Péter apostol így mondja, Krisztust, az Urat tartsátok szentnek a ti szíveitekben. Ez az új fordítás szerint mondtam, a 1 Péter 3.15-ben olvashatjuk ezt a nagyon fontos igét. Nem én vagyok a szent, hanem a szívemben lakozó Jézus Krisztus szentelhet, meg vagy meg is szentel, ha befogadtam. És ezek olyan állapotban vannak, hogy ők elvetették már Jézust. Ők le akarnak vele számolni. Milyen rettenetes állapot ez a léleknek. Isten őrizze meg bennünket ettől, meg a mi szeretteinket, hogy elvessük a legdrágábbat, ami Istenünket, Urunkat. És Jézus indulatát tessék megfigyelni. Nincs benne semmi harag. A másik evangélium megemlíti, hogy azt mondja Jézus, hogy mit kísértetek engem. Tudja, hogy kísértik. Hát ne kísért az Urat, a te Istenedet, és ők kísértik, merik kísérteni. De testvérek, aki kísérti az Urat, bár őt mi, hogy is tudnánk kísérteni az ő dicsőséges állapotába? Sehogy. Mert hiszen mondja Jakab levél, hogy ő nem kísérthető. De mivel Jézus Krisztus emberré lett, testbe volt, megkísérthette a sátán, és megkísérthették emberek. Az Isten kísértés részemről az, ha tulajdonképpen hitetlenül közelítek hozzá. ha provokálom a hitetlenségemmel őt, és provokálják, kísértik, és ő mégis kedvesen válaszol, őszintén, világosan, azért, hogy hitre segítse őket, hogy meglássák, hogy kicsoda ő. És akkor feldicsérik, hogy te igazán tanítasz, és nem nézed az ember személyét. Így akarják, ahogy most mondanák a fiatalok, behúzni őt a csőbe. Igen, így akarnák Pilátus kezére adni idő előtt, így akarják őt a római hatóságok kezére adni. Önmagában is milyen aljas dolog, ha nem látnának benne mást, mint a zsidó testvérüket, mint az atyuk fiát. Hát kiátszák, hát képesek kiátszani az idegeneknek? Képesek. Képesek, mert ilyen az ember szíve. És rettenetesen lelepleződnek ezek az emberek. És én is lelepleződtem. És higgyétek el, testvérek, aki nem lepleződik le, az nem tud megtérni. Úgyhogy amikor Jézus minket provokál, hogy így mondjam, vagy keményen beszél velünk, vagy rádöbbent, hogy ki vagyok, azért teszi, hogy megtérhessek. Nagyon sokszor találkoztam különösen idősekkel, és különösen idős asszonyokkal, akik meg vannak győződve az jóságukról. Egy idős asszony mondta, elhívtak engem egy öreg otthonba, hogy haldoklik, úrvacsorát kér. És a mi úrvacsori liturgiánkban az első kérdés az, hogy vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kározatra méltónak. A néni nagy hangon mondta, hogy nem. Ő nem vallja magát bűnösnek, és nem vallja magát kárhozatra méltónak. És akkor becsuktam az ágendát, és elkezdtünk beszélgetni. Mert hiszen az ilyen embernek nincs szüksége úrvacsorára sem. Hát miért volna szüksége? Hát az a bűnösöknek van rá szükségre, a kegyelemre szorultnak van rá szüksége. Ugye tetszenek érteni, hogy mi is Jézus szolgálata közöttünk. Rádöbbent, hogy mibe vagyok, és ki akar menteni belőle. Mert azért jött az emberfia, hogy megkeresse és megmentse azt, ami elveszett. Értitek ezt az érthetetlen szeretetet? Ezt az érthetetlen szeretetet? Hát mi a ezred részét nem bírnánk ki ennek a sok sértésnek, bántásnak, megaláztatásnak, amit ő elszenvedett, értünk. És aztán kell-e adót fizetni a császárnak? Ugye? Hát erről is lehetne beszélni, hogy igen, kell fizetni adót. Kell fizetni adót a császárnak. Jézus zseniálisan oldja fel ezt a hihetetlen helyzetet. Nem is tudják feljelenteni, de mégis elmondja nekik mindazt, ami ebből a helyzetből fakad. Adjatok egy dénárt, és oda visznek neki egy adópénzt, egy dénárt, kinek a képe van rajta? Hát a császári. Hát akkor adjátok meg a császárnak, ami a császári. Nagyon sokszor hallottam ezt az igét idézni rosszul. Éppen az elmúlt 40-50 év alatt hallottam sokszor idézni. Hát, hogy meg kell adni a császárnak, ami a császári. Hát aztán megadták a besugást, megadták a jelentelen dolgokat, nem akarom sorolni. Nem erről szól ez az ige. Az anyagiakat adhatod meg a császárnak, amivel tartozol. Semmi mást. Adhatsz neki munkát, ha arra kötelez, adhatod a tudásodat, adhatod a pénzedet, amit adni kell, a becsületedet, a tisztességedet, a hazaszeretetedet, a hűségedet, ezt mind adhatod, csak magadat nem adhatod. Mert Jézus ugyan nem mondja ki, itt azt mondja, ami a császár képe van, azt adjátok a császárnak. De aztán azt mondja, ami az Istené, azt adjátok Istennek. És hát Jézus logikája világos. A pénzen a császár képe van, és rajtad Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert. Isten képű ember. Add magadat a te Istenednek, mert te az övé vagy. Mert te az övé vagy. Zseniális Jézusnak ez a fogalmazása, és tényleg szívünkbe kell, hogy találjon. Augustinus azt mondta, Uram, te magadnak teremtettél minket. Ezt ne felejtsük el, ez egy fantasztikus dolog, hogy Isten magának teremtett minket. Engem, téged. Vár rád. Akarja az életedet. Fontos vagy neki. Azért küldte az egyszülött fiát, hogy megkeresse, ami az ő számára elveszett. Mert az ember nem elveszett. Szokták is mondani, nem vagyunk mi elveszett emberek. De Isten számára elveszett emberek vagyunk. Ő veszített el bennünket. És ez az elveszett állapotunk, testvérek, nem valami vak végzett következménye. Ebben benne vagyunk nyakig. A paradicsomi ember tudatosan Isten akarata ellenére állt szóba a sátánnal. Isten akarata ellenére adott igazat az ördögnek. És ezt teszem én is, akkor, amikor szembe beszélek az én Urammal. Tehát az az ember, aki még nem tért vissza az ő Urához, mit szoktuk mondani, aki még nem tért meg? Aki nem tért vissza az ő Istenéhez, Teremtőjéhez, az lázadó. Az Isten ellen lázadó. Mert az Atya kitárt kezekkel várja őt. Így mondja az ige, egész nap kitártam kezemet a lázadó gyermekeim felé. Egész nap kitártam. Tessék a keresztre nézni. Isten kitárt keze. Az Úr Jézus kitárt keze vár bennünket. Tudsz erre nemet mondani. Nagyon kemény szívűnek kell lenni, ha valaki megérti ezt az isteni szeretetet, ezt a halálos szeretetet. Nagyon kemény szívű ember az, aki erre azt tudja mondani, hogy nem. Nem adom magamat, Uram, neked. Adjátok meg az Istennek, ami az Isteni. Persze a legtöbb ember azt hiszi, hogy az Istent is ki lehet fizetni, meg a császárt is. Rettenetesen veszélyes gondolat. Jézus világosan fogalmaz. Ami az Isteni, azt ad az Istennek. Amin a császár képe van, az adhatod a császárnak. Az Istennek magadat kell adni. Nem a javaidra vár, nem a pénztárcádra, nem, hanem még csak nem is a munkára, testvérek. Nem a munkádra vár. Mert ha nem adtad oda magadat, akkor a munkád sem kell. Ha nem adtad oda magadat, a pénzed sem kell. Az Istent nem lehet kifizetni, a császárt ki lehet fizetni. Istent nem lehet. Miért egy édesanyát ki lehet fizetni? Soha nem felejtem el azt a 100 éves nénit. A szociális otthonban ott laktam, mert anyám volt a vezetője az otthonnak. És a fia 98 éves korában mamát betette a szociális otthonba. Egy gazdag orvos. És ez az asszony már csak feküdni tudott, egész nap az ajtót leste. Egész nap az ajtót leste. Mikor jön a fia? Ugye tudjátok, édesanyák és édesapák, hogy a mi gyerekeink nem tudnak minket kifizetni. Nekünk ők kellenek. Ők. Ugyanígy van a mennyei atya is. Őt nem lehet kifizetni, lefizetni. Te kell lesz neki. És tessék meggondolni, Jézus milyen világosan megmondja ezeknek, a még ellenkészségeskedő embereknek, hogy adjátok oda magatokat az Istennek. Nem tudjátok kifizetni az áldozattal, a templomi ünneplésekkel. Gondoljunk az Ézsaiás első fejezetére, mit mond az Úr. Ez a nép csak az ajkával tisztel engem, a szíve távol van tőlem. Ki kívánja tőletek, hogy tapodjátok az udvaraimat? Az áldozatotok füstje is, füstje csavarja az orromat. Vigyétek el előlem. Nem lehet az Istent kifizetni. Semmivel. csak a magadat adod. A drága mennyei atya téged akar, és engem akar. Most a Darwin évben, és beolvastam egy internetes cikkben, hát az ember ilyenkor felnevet persze első olvasatra, de tulajdonképpen döbbenet. Azt írja egy evolúcionista cikkíró, hogy 150 éve lettünk állatok. Így ez a mondat. Hát nem az embernek az iszonyú lázadása? Kitagadja a teremtőjét. Kitagadja. Nem Isten teremtett minket. Te csak egy felkapaszkodott állat vagy. De most tessék megnézni, milyen őrült az ember. Földicsőítjük magunkat, mi vagyunk a világ legtökéletesebb lénye, a Homo sapiens, közben azt mondják, hogy egy öntudatára ébredt állat vagy csak. Nyílt lázadás. Sartre a drámájában azt írja, az Ördög és a Jóisten című drámájában azt írja, hogy öröm, örömkönnyek, üres az ég. Hát igen, ez ettől örül az ember szíve. De tudjátok miért, mert nincs számonkérés, gondolják. Nincs számonkérés, nincs Isten, nincs számonkérés. Nem kell számot adni az életemről. A magam ura vagyok. Ez a lázadás szintiszta állapota. És aztán tényleg igaz az evolúció. Tényleg ez az ostoba formája igaz az evolúciónak. Hát testvérek, most reng és ropog az egész, mert hát az ember olvashatja, hogy a biológusok, a tudósok nagy része most már ugyan Isten nevét nem merik emlegetni, de intelligens tervezésről beszélnek. Ernest Cahan, egy amerikai biokémikus azt mondta, megtanultam szó szerint, mert tragikomikus a mondata. Azt mondja, teljes őrültség és ostobaság azt hinni, hogy egy élő sejt önmagától létrejöhet. De én mégis ezt hiszem, mert mást nem tudok elképzelni. Testvérek, egy tudós akkor most hisz, vagy tud. Ők is csak hisznek. Igen, ők is csak hisznek. És most azért, miért van ez a fordulat, hogy egyre több biológus hisz abban, amit Einstein olyan frappánsan mondott, ez a világ teremtettség. Miért kezdenek ebbe hinni? Mert a legújabb elektromikroszkóppal már meglátták a sejt molekuláris szintű szerkezetét. Felfedezték, hogy a sejtben a sejtekben olyan szerkezetek vannak, nincs rá jobb szó, ami tovább nem egyszerűsíthető. Hát ezen aztán mindenki fennakad, aki egy kicsit is gondolkodó ember. Például egy ostoros egysejtőnek az ostorát, a flagrumát elektromotor mozgatja. Állórész, forgórész, szabályos elektromotor. Hát ugye itt azért megáll az ember egy pillanatra, de most nem sorolnám, mert az emberi szervezetben, a sejtjeinkben fantasztikus dolgokat fedeztek fel, és ez okozta a változást. Azt írja Bea, egy amerikai, szintén biokémikus, hogy a biológiában egy kopernikuszi fordulat következett be, aztán mégsem kiáltanak a tudósok heurékát, hanem lehajtják a fejüket, és a lábukkal dobolnak idegességükbe. Igen, mert omlik össze az egész istenellenes elképzelés. És mindez miért? Azért, mert álnokok vagyunk. A Zsoltáros is azt mondja, boldog az az ember, akinek nincs szívébe álnokság, aki nem Isten ellensége. De aki nem Isten ellensége, hát az menjen vissza, ő hozzá. A drága mennyei atya várja, Hát mert testvérek, a tékozó fiú történetében mit mond Jézus? Milyen atyát mutat be, aki a megtérő bűnös elé fut? Eléje fut, átöleli, új életet ad neki. De majd erről holnap inkább, mert próbáljuk a mai nap üzenetét megragadni, és hadd kérdezzem így, testvér, hogy nem vagy adós? Nem az APEC küldött, nem az adó ügyeidre vagyok kíváncsi, hanem Isten felé nem vagy adós önmagaddal. Egy hajléktalan fiú, akit a gyülekezetünk befogadott még annak idején, aztán sok mindent kapott ettől a gyülekezettől, és egy csendes héten voltunk Pilis Csabán, csak akkor olyan 20 év körüli fiatalember volt, és ott vívódott a tölgyfalat, odaültem hozzá, és kérdeztem, hogy mind gyötrődsz? Hát döntenem kellene, mondta ő. Igen, mondtam, döntened kellene. Ez a fiú azt mondja nekem, de Pista bácsi, ez nagyon sokba kerül nekem. Úgy értsétek, testvérek, hogy semmilyen nem volt. Ez semmilyen. A rajta lévő ruha se a sajátja volt. Semmilyen nem volt. Mondom neki, hát akkor mi kerül neked sokba? Azt mondja, magamat kéne odaadni. Milyen okos volt ez a fiú, és nem adta. Hát ne tudjátok meg, mi lett a jövője. Ne tudjátok meg. Nem vagy-e adós az Istennek? Odaadtad-e magadat? Ezt a kérdést teszi fel nekünk most az Úr, és biztat, add meg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené. És valóban Isten képű embernek, gondoljatok bele, Isten kép viselőjének kellene nekünk lenni ebbe a világba. Pál írja Galatáknak, hogy újra fájdalommal szüllek titeket, míg ki nem ábrázolódik rajtatok a Krisztus. Mert testvérek, olyanná kéne nekünk lenni, mint amilyen ő volt. János, ki is mondja János apostol a levelébe, hogy aki azt mondja, hogy az övé, annak olyannak kell lenni, mint amilyen ő. Rá kell hasonlítanod. Az ő képére kell formálódnunk. És tényleg formál ám bennünket az Úr, aki naponta él az igével, aki naponta imádkozik, aki naponta eleven élő közösségben van. Testvér, egyszer csak azt veszed észre, vagy talán észre se veszed. Talán ez a legjobb. Majd mások észreveszik, hogy kire is hasonlít ez az ember. Imádkozzunk. Urunk, bocsáss meg, hogy mi hívő emberek is képesek vagyunk arra, hogy ha már odaadtuk magunkat neked, azért mindig valamit visszalopkodunk. Abból, ami a miénk, vagy legalábbis úgy gondoljuk, hogy a miénk. Bocsáss meg, hogy nem fogjuk fel, hogy a legjobb helyen van a mi életünk, Uram, a te kezedbe, mert te teremtettél magadnak minket, Uram, és meg nem nyugszik a mi szívünk, amíg te benned meg nem nyugszik. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te nem hagyod, hogy a tiéid elvesztenek, hanem munkálkodsz értünk, ma is, most is, napról napra hordozod az életünket, és akarod, hogy gyermekeiddé legyünk. Amen. Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg népünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.
és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.
Kérjük együtt énekszóval, hogy fogadj el Jézusom. 460. dicséretet keressük meg, és énekeljük végig mind a 6 verszakával. A mai üzenetről egy történet jutott eszembe, amit csak gyorsan szeretnék elmondani, lehet, hogy többek számára ismerős. Egy evangéliumi kis könyvecskének a vége felé van valahol. A történet szerint valahol Afrikában hangzott az evangélium, együtt voltak ott a benszülöttek, és a végén hála áldozatra került sor, és mindenki amilyen volt éppen azt adhatta, és nagy kosarakat vittek körbe, volt, aki banánt tett bele, kinek milyen volt éppen, és az ott lévők között volt egy kisfiú, és azon törte a fejét, hogy vajon ő mit adhatna az Úr Jézusnak, hát neki semmilyen nincs. És aztán, amikor odaértek a nagy kosárral, akkor fogta magát, és beleugrott a kosárba. Saját magát adta. Hát én kívánom, hogy tényleg ragadjon meg bennünket így ez a mai üzenet, amit kaptunk, és köszönjük szépen, hogy Jézusé legyünk egészen. Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit holnap estére is. Ugyancsak 7:30 kezdettel hallhatjuk itt Istennek az igéjét. És szeretném már most hirdetni azt, hogy mivel sajnos az utolsó esténk lesz, legalábbis az evangelizációs sorozatból, ezért lehetőség lesz arra, hogy az istentisztelet után lent a gyülekezeti helyiségünkben még egy kicsit együtt legyünk, egy kis meleg teja mellett beszélgessünk. Legfőképpen arról, legalábbis ez lenne a jó, hogy mit kaptunk itt ezeken az estéken. Így várunk át mindenkit sok szeretettel holnap estére is. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!